Jó napot kívánok! Vasárnapig el kell takarítani Devecser utcáiról és udvarairól a vörösiszapot. Ezt az utasítást kapták a kármentesítésben résztvevők a ma reggeli eligazításon. Még mindig nem tudni pontosan, hogy hány házat kell lebontani Devecseren, még tart a kárfelmérés. A szennyezett utcák házai elől elbontották a kerítéseket, az udvarokat gipsszel felszórták, de még mindig vannak olyan utcák, ahol nem lehet közlekedni. A munkálatokhoz még több katona és önkéntes érkezik, ők segítik a katasztrófavédőket. Délután Devecserben és Kolontáron kihelyezett kormány szóvivői tájékoztató lesz, amelyen részt vesz Hende Csaba. A honvédelmi miniszter Meggyes erdő pusztán átadja a honvédelmi tárca által felújított lakásokat az iszapkáros utaknak. Elkészült az új vasúti pálya a Veszprém megyei Kolontáron. A közlekedés megindításáról azonban csak a Védelmi Bizottság dönthet. A 2,5 héttel ezelőtti iszapömlés után az Ajka és Devecser közötti pályaszakasz használhatatlanná vált. Amint egy 2 kilométeres szakaszon ki kellett cserélni a talpzatot és a rajta lévő zúzott köveket, és 1500 méteren új sineket fektettek le. Már csak az utómunkálatok zajlanak, egyes hírek szerint azonban a forgalmat addig nem indítják meg, amíg el nem készül egy újabb gát, amely a vasúti pályát védi. A politikusok felelősségét is megvizsgáltatná az iszap katasztrófával kapcsolatban a környezetvédelmi államtitkár. Illés Zoltán az Estében azt mondta, a jelenlegi szabályozás szerint az ajkai iszap tározó állapotát csak az üzemeltető köteles ellenőrizni, a hatóságoknak viszont ehhez nincs jogkörük. Szerinte úgy kell módosítani a törvényt, hogy a hasonló veszélyes anyagokkal foglalkozó vállalkozásoknál a katasztrófavédelem vagy a környezetvédelmi hatóság is ellenőrizhesse a létesítmények műszaki állapotát. Az államtitkár szerint a büntetőjogi felelősség mellett a politikai felelősséget is meg kell vizsgálni az ügyben.
A vizsgálatokat lefolytatja a Nemzeti Nyomozóhivatal, és ugyanakkor majd azt is meg kell vizsgálni, hogy kikérték el sokkal magasabb döntéshozói szinteken azt, hogy olyan törvények születtek, amelyek révén nem volt veszélyes hulladék többé a vörösiszap, csak is kizárólag technológiákat kellett ellenőrizni a hatóságoknak, az elsőfokú hatóság, építésügyi hatóság adja ki az engedélyt, miközben a jegyzőnek nincsen röntgen szeme, hogy vizsgálja a gátak állagát. Szóval kik voltak azok a döntéshozók kormányzati szinten, akik levédték magukat azáltal, hogy megváltoztatták a törvényeket.
Az uniós fejlesztési alapokat is igénybe veheti Magyarország a vörösiszap katasztrófa következményeinek enyhítésére. Az unió katasztrófavédelmi biztosa elmondta, hogy a helyreállítás költségeit meg lehet majd osztani az unióval. A strukturális és vidékfejlesztési alapokból beruházásokat, munkahelyteremtési támogatásokat és például termőföld cserét lehet majd fizetni. Magyarországon is múlik, merre halad az Európai Unió a magyar elnökség idején, ezt mondta Martonyi János a Soros Uniós Elnökségről rendezett konferencián. A külügyminiszter szerint a 2011 első fél évében esedékes magyar uniós elnökség programját javarészt a már folyamatban lévő ügyek határozzák meg. Magyarország mégis hozzátehet az uniós teendőihez. Olyan új témákat kell bevezetni az unióban, amelyek Magyarország érdekeit is szolgálják. Martonyi János kiemelte, a magyar elnökségi program főbb témái a gazdasági növekedés, az Európai Unió közös politikájának előrelendítése, valamint az unió külkapcsolatainak erősítése. 200 évente fordul elő az idén nyárihoz hasonló árvíz a borsodi védekezés során. Volt olyan időszak, amikor 5000 rendőr segítségét kellett igénybe venni. A katasztrófa helyzetekben nélkülözhetetlen logisztikai szerepről tanácskoztak Borsod megyében. Részletek következnek Miskolcról.
A konferencián az idei rekordméretű árvizek védekezési munkáit, illetve ezek koordinálását ismertették. A bajba jutottakat időben ki tudták menteni, a segítők ellátása viszont nem mindig volt zavartalan.
Csónakkal mentették a pusztító áradat elől az embereket Borsodban. Minden bajba jutott lakót időben kitelepítettek a szakszerű szervezésnek köszönhetően. Katasztrófa helyzetben a logisztika szerepe felértékelődik.
A vízügyi igazgatóság, a polgármesterek, az önkormányzatok, a honvédség, a katonaság, a katasztrófa védelem, a rendőrség közösen levonjuk a tapasztalatot, és közösen készülünk fel a jövőben, hogy ilyen nagyságrendű árvizeknél milyen beavatkozásokat teszünk.
A szakemberek úgy vélik, a védekezéshez nem csak csak szakszerű szervezés szükséges, hanem pénz is kell.
Nem tudjuk itt megvalósítani azt nagyon rövid időn belül, hogy esetleg megnyugtatóan tudjunk kezelni egy hasonló árvizet, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a lakosságot megóvjuk.
Hasonló nagyságú árvíz 200 évente fordul elő, és a borsodi védekezés során volt olyan időszak, amikor 5000 rendőr segítségét kellett igénybe venni. A segítők ellátása viszont nem mindig volt zavartalan.
Majd, hogy nem a nulláról kezdtük, akkor úgy gondolom sikeresek voltunk, ha azt a részét veszem a dolognak, hogy bizony voltak ellátatlan egységek bizonyos időszakokban, tehát nem időben kaptak melegételt, nem időben tudták elfoglalni a szálláshelyüket, akkor nem mondhatnám, hogy 100%-ban el tudtuk látni a feladatunkat.
A rendkívüli árvízhelyzet kezelésének kiértékelése a jövőben is folyamatosan történik, leszűrve a most szerzett tapasztalatokat.
Több mint 27 millió forintot költenek a szlovák-magyar határ mentén megvalósuló idegenforgalomfejlesztési projektre. A kastélyturizmust fellendítő programot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és a szlovákiai Tőketerebesi Honismereti Múzeum közösen Európai Uniós támogatással valósította meg. Szabolcsban és Kassa megye területén 5 épületet újítanak fel a rekonstrukciók során. A tervek szerint a két térség közös turisztikai kínálatába 15-15 főként történelmi családokhoz köthető kastélyt, kúriát és más műemléképületet vonnak be. A projektnek köszönhetően a Tiszadobi Andrássy kastély 2,2 millió forintos rekonstrukciója hamarosan indul.
Az országban elsőként SMS-ben is emlékezteti ügyfeleit az aktuális mérőállás bejelentésének esedékességére a szegedi vízmű. A szolgáltatás ingyenes, részletek Szegedről.
Az új szolgáltatásnak köszönhetően időben figyelmeztetik a fogyasztókat, a kért adatok pedig mobiltelefonon rögtön vissza is küldhetők. Ráadásul az ügyfél azonnal tájékoztatást kap, ha a fogyasztása eltérne az átlagostól.
Kérjük a 111-es sorszámmal rendelkező ügyfelünket. Fáradjon az 1-es pulthoz.
Az ügyfélszolgálat felkeresését és az esetleges sorbaállást is elkerülhetik azok, akik elküldik rövid szöveges üzenetben a mérőóraállást.
Megkíméljük fogyasztóinkat attól a kényelmetlenségtől, hogy fejben kelljen tartaniuk a mérőállás bejelentés időpontját. Ehelyett a vízmű egy emlékeztető SMS-t küld a fogyasztó számára, amelyben tájékoztatja a vízmérőállás megadásának közelgő időpontjáról.
Erre azonnal meg is adható az aktuális mérőóraállás. Szeged 80 ezer háztartásából egyébként bármikor beküldhető ez az információ.
Észszerűbbnek tartom, hogy nem kell telefonálgatni és megvárni azt, hogy aki a vonal másik végén van, ráére vagy pedig sem.
Nekünk nagyon korrekt, mert üzemeltesbe kiírjuk és nem kell különbe hívni az illetőt, úgyhogy nekünk ez tökéletesen megfelel.
A szolgáltatás az ügyfelek számára díjmentes, ráadásul az átlagostól eltérő fogyasztás esetén azonnal tájékoztatást kap az ügyfél, így folyamatosan nyomon követheti számláit.
A Fürdőszövetség szerint segíti majd az ágazatot az üdülési csekket helyettesítő rekreációs kártya és a gyógykezelések várhatóan új OEP támogatása, hangzott el Hajdúszoboszlón a Magyar Fürdőszövetség rendezte konferencián. A gyógyfürdők szerint ugyanis a mostani támogatás olyan alacsony, hogy a gyógyításra máshonnan kell forrásokat elvonniuk. Az országos egészségügyi pénztár átlagosan csak 535 forint támogatást ad egy kezelésre 2008 óta. Magyarországon csak nem 8000-en dolgoznak az ágazatban, és 60 milliárd forintot termelnek a turizmusnak. A fürdőfejlesztésekre az új Széchenyi tervben is lehet pályázni.
Már ebben az évben megnyílhat a Dóri Ház Pécsett. Ez lesz az ország első gyermekhospice intézménye. A házat gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjuk ellátására rendezték be. Részletek Pécsről.
A Dóri Ház már tavasztal elkészült, de a jogszabályi háttér hiánya miatt még nem kapták meg a működési engedélyt. Az alapítvány elnöke szerint heteken belül megszülethet a szabályozás. A köztársasági elnök felesége a helyszínen azt mondta, mindent megtesz azért, hogy támogassa az itt dolgozók munkáját.
A köztársasági elnök felesége azért érkezett, hogy megnézze a Dóri házat. Az intézmény májusban készült el, készen áll a gyógyíthatatlan beteg gyermekek fogadására. A központi oxigénhálózatot, a terápiás szobát és az apartmanokat a speciális igényekhez alakították ki. A Szemenfénye Alapítvány vezetője azt mondja, a gyermekeket másképp kell kezelni, mint a felnőtteket.
A felnőtt hospice-ellátás általában a daganatos emberek utolsó 30-60 napjára koncentrálódik, nem minden esetben van itt, de leginkább így történik. A gyermek hospice-ellátás pedig egy életen át tartó segítségnyújtás a család részére.
A háznak azonban még nincs működési engedélye. A jogszabályi háttér hiányzik, ezért nem kapták meg. Schmidtné Makrai Katalin elmondta, a lehető legtöbb helyen felhívja a figyelmet arra, milyen fontos egy ilyen típusú intézmény.
Sok emberhez eljut ez az információ, hogy akik ilyen helyzetben vannak, azokat segíteni kell, és azokat is, akik ezt a helyzetet próbálják könnyebbé tenni.
Pécs polgármestere azt ígérte, ahogy eddig, ezután is támogatják az alapítványt.
Napi szintű operatív kapcsolatunk alakult ki a városállamnak és alapítványnak. Ennek a keretén belül mi adtunk korábban is támogatást, egyéni képviselői felajánlásokat.
Az alapítvány vezetője bizakodó. A Nemzeti Erőforrás Minisztériummal a jövő héten egyeztetnek. Abban bíznak, hogy megszületik a rendelet. Így még ebben az évben megnyílhat a Dóri ház.
A világörökség része lehet a Kesztei Festetics kastély. Az ügyben cseh, osztrák, francia és német műemlékekkel közös program indult. A kezdeményezés nem újszerű, régóta keresik a lehetőségét, hogy világörökségi ranggal is kiemeljék a Festetics kastélyt, mondta Coma László, a múzeum igazgatója. Az UNESCO 1972-ben alapította a világörökség programot, azzal a céllal, hogy az emberiség kulturális és természeti örökségeit nyilvántartásba vegye. Régiónkból a többi között a Pannonhalmi Bencés főapátság és környezete, a Fertő Kultúrtáj, Pécset pedig az ókeresztény sírkamrák is viselik a világörökségi címet.
Várhatóan adásunkkal egy időben indulnak meg a vonatok Kiskunlacháza felé, ahol tegnap kamionnal ütközött egy tehervonat. A baleset óta vonatpótló buszok vitték az utasokat az érintett szakaszon. A tegnapi tragédiában a mozdonyvezető meghalt, a teherautó sofőrjét pedig mentőhelikopterrel vitték volna kórházba. A gép azonban nem tudott felszállni, mert egy másik teherautó neki ütközött. A kisiklott tartálykocsikból órákon át veszélyes anyag szivárgott, ezért a környéket a mentés idejére lezárták. Újabb tüntetésekkel és sztrájkokkal tiltakoznak Franciaországban a nyugdíjkorhatár felemelése ellen. Marseille-ben a repülőteret is blokád alá vették. Franciaország először volt kénytelen nagy mennyiségű elektromos energiát importálni, miután az energetikai szektorban sztrájkolók 2000 megawatt energiatermelését megakadályozták. Párizsban ma szavaz a szenátus a nyugdíjtörvényről.
Elbarikádozták a repülőtérre vezető utat Marseille-ben a közeli olajfinomító és a légitársaságok dolgozói. Az utasok több száz méteren át gyalogcipelték csomagjaikat. Több mint egy órája próbálok bejutni a repülőtérre. Valószínűleg lekésem a gépemet, mondja ez a nő. Marseille-ben a szeméthegyek is gondot okoznak. Már 9 napja sztrájkolnak a köztisztasági dolgozók, ezért a katonaság is segít a szemét eltakarításában. Az olajfinomítók napok óta tartó blokkádja miatt a franciaországi benzinkutak egyharmadánál nincs elég üzemanyag. Bordóban a sztrájkolók blokkád alá vettek egy raktárat, hogy ne tudjanak élelmiszert szállítani az egyik nagy áruházba. A tiltakozó akciókat az váltotta ki, hogy a francia kormány 60-ról 62-re akarja emelni a nyugdíjkorhatárt. Sok dolgozó attól tart, hogy ez csak az első lépés, amelyet megszorító intézkedések követnek majd. Egyre több randalírozó csatlakozik a tüntetőkhöz a francia nagyvárosokban. Lyonban kocsikat borítottak föl és kirakatokat törtek be. Ez nem lehet igaz, elegünk van ezekből a huligánokból, mondja az egyik üzlettulajdonos. Egy hét alatt csak nem 1500 randalírozót állítottak elő, közülük ezret őrizetbe vettek. A szenátus ma szavaz a nyugdíjtörvényről. Egy felmérés szerint a franciák csak nem 60%-a támogatja, hogy folytassák a sztrájkokat.
Diákok ezrei tüntettek este Londonban is a miniszterelnöki rezidenciának otthont adó Downing Street mellett a bejelentett megszorító intézkedések ellen. A brit kormány 500 000 közalkalmazott elbocsátására készül, és Franciaországhoz hasonlóan a nyugdíjkorhatár emelésével próbálja a költségvetés hiányát csökkenteni. A demonstráló diákok általános sztrájkra szólítottak fel. A tiltakozók szerint a válságot az azt okozó bankokkal, nem pedig az egyszerű dolgozókkal kellene megfizettetni. egy majom támadott meg egy rendőrautót egy úton az Egyesült Államokban, Kansas City-ben. Az egyik családi házból elszökött csimpánz előbb egy ládával eltorlaszolta a kocsi útját, majd felmászott rá, végül előkerült a gazdája és sikerült becsalogatni az autójába. Híradó legközelebb 4:30-kor lesz Détót Krisztával, én munkatársaimmal együtt köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Célszerű lesz a szobanövényeinket ma éjszakára mindenütt bevinni, ugyanis csökken a felhőzet, a szél is mérséklődik, emiatt viszont egy nagyon hideg éjszaka előtt állunk. Egy anticiklon határozza meg egyre inkább időjárásunkat, a légköri frontok egyelőre visszaszorulnak a kontinens északabbi peremére, ott vonulnak el nagy sebességgel. Hozzánk majd csak a jövő hét elején érkezik a soron következő légköri front, addig azonban általában szép napos idő várható, hajnalban helyenként párássággal, illetve köddel. Ma a délutáni órákban azonban még az erős szélben felhő átvonulásokra lehet számítani, és ezekből a felhőkből néhol alakulhat ki záporeső, legnagyobb valószínűséggel egyébként az ország észak-keleti részein. Itt a határ menti területeken egyébként helyenként akár dörgés, villámlás is kialakulhat átmeneti időre, és többfelé erős lökések kísérik az északnyugati szelet, a főváros környezetében akár viharos szélre is lehet számítani, de napnyugta körül ez a szél gyorsan mérséklődik. Ennek következtében tehát nagyon gyorsan fog csökkenni a hőmérséklet már a napnyugta utáni órákban is, és mivel derült lesz az ég a Kárpát-medencében, illetve Magyarországon, ezért tehát nagyon alacsony lesz a minimum hőmérséklet. Az ország nagy részén fagyra lehet számítani, sőt egyes fagyzugos helyeken akár mínusz 5 fok körüli legalacsonyabb hőmérséklet is előfordulhat. Talán elsősorban a délnyugati területeken képződhetnek kötfoltok az éjszakai órákban. Viszont holnap a sok napsütés kárpótol bennünket, gyorsan fog emelkedni a hőmérséklet a Dunántúlon is. Itt elsősorban Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél a nappali órákban. Egyébként kevés felhő várható, csapadék egyáltalán nem valószínű, és a csúcshőmérséklet itt 11-14 fok között alakul, de a Dunától keletre eső területeken is általában 10 fok felett alakul, esetleg az északkeleti ország részben maradhat 10 fok alatt a csúcsérték. A következő egy-két napban még folytatódik tehát a nagyrészt napos idő, azonban helyenként már fátyolfelhők, vastagabb fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Egyre erőteljesebb déli áramlás lesz jellemző, emiatt erősödik a nappali felmelegedés egészen vasárnapig, akkor lesz a csúcspont, majd onnantól kezdve északnyugati széllel egyre hidegebb levegő áramlik fölénk, beborul az ég, és sokfelé lehet majd újabb csapadékra számítani. Kedves nézők, köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok Önöknek, viszontlátásra!